Elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Magyarország 20. századi sorsának alakulását, ahogy az egész kelet-közép-európai térségét is, alapvetően mindig az éppen befolyással rendelkező nagyhatalmak határozták meg. 1920-ban a győztes Antant államok, 1938 és 44 között Németország és Olaszország, 1945-46-ban pedig az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és különösképpen a Szovjetunió. A nyugati hadjárat befejezése és a Szovjetunió elleni támadás elakadása közötti másfél évben a hatalma zenitjén lévő harmadik birodalomtól a német orientációs magyar vezetők azt várták, hogy a háborús győzelmet követően helyreállítja a történelmi Magyarország egységét, és ezáltal Magyarország 1918 előtti regionális vezető szerepét. Mint Wert Henrik, a Honvéd vezérkar főnöke, a kormányzó számára készített 1941. június 14-i memorandumában írta, idézem, a Szovjetunió elleni hadjárathoz való csatlakozásunk jutalmaképpen biztosan visszakapjuk a történelmi Magyarország egész területét. Ellenkező esetben folytatódik az idézet, viszont nem csak a Romániával szemben táplált további revíziós igényeinkről kell talán örök időkre lemondani, hanem addigi országgyarapításunk is veszendőbe kerül. Idézet bezárva. A háború alatt készült titkos német tervek és ma már ismert egyéb anyagok ismeretében ezt a reményt teljes mértékben megalapozatlannak, illúziónak kell tartanunk. A német vezetők ugyanis a valóságban nem a történelmi magyar állam helyreállításával, hanem minimálisan a nyugat-magyarországi területek elcsatolásával, a Bánságból, Bácskából és Baranyából álló önálló német tartomány létrehozásával, a zsidó befolyás alatt állónak tartott magyar elit elmozdításával és a maradék állam felső vezetésének átvételével számoltak. Sőt, magyar szempontból ennél kedvezőtlenebb vélemények is megfogalmazódtak. Ha nyugodt Közép-Európát akarunk, szögezte le például Albrecht Haushofer, a neves geopolitikus fia Hitler számára összeállított 1941. novemberi memorandumában, idézem, akkor nem csupán az újabb magyar követelésekkel kell szembeszegülnünk, hanem a megvalósult revíziókat is részben vissza kell csinálnunk. A visszaadandó területek között említette a szerző Kassát és környékét, a Muravidéket és Dél-Baranyát, Kárpátalját és egész Észak-Erdélyt. Az 1941 végi moszkvai csatával és az Egyesült Államok december 7-i hadbalépésével Németország győzelmi esélyei csökkentek, a 42-43-as csendes-óceáni észak-afrikai, sztálingrádi és olaszországi hadiesemények következtében pedig szertefoszlottak. Az erőviszonyokon változtatni egyedül a fegyverkezési verseny megnyerésével lehetett volna, 1944-re azonban etéren is a szövetségesek jutottak behozhatatlan előnyhöz. A magyar kormányt, ahogy egyébként a románt is, ez indította arra, hogy előzetes fegyverszüneti tárgyalásokba bocsátkozzon a nyugati szövetségesekkel. Az 1943. szeptember 9-i megállapodás értelmében a Kállai kormány vállalta, hogy abban a pillanatban, amikor a szövetséges erők elérik a magyar határt, szembe fog fordulni a németekkel. Ez és az angol-amerikai erők esetleges Dunántúli ejtőernyős hadműveletével kapcsolatos hírek késztették a németeket arra, hogy 1944. március 19-én megszállják Magyarországot. Ezt követően minden a hadviselés érdekeinek és Németország tehermentesítésének rendelődött alá. Mint Edwin Wesenmeier, a leendő teljhatalmú magyarországi megbízott, Hitlernek küldött 1943 végi Budapestről keltezett helyzetjelentésében nyers őszinteséggel megfogalmazta, idézem, minden magyar paraszt, munkás vagy katona, akinek a bevetése bennünket tehermentesít, erősíti a birodalomban a Führer tartalékait. Minden értünk vérző magyar a mi véráldozatunkat csökkenti, erősíti tartalékainkat a további hadviseléshez, és segít abban, hogy erőinket megőrizzük a háború utáni nagy feladatok megoldására. Idézet bezárva. Bár a tengelyhatalmak ellen harcoló három szövetséges esélyei 40-41-ben még minimálisak voltak, a háború utáni új rend alapelveinek saját érdekeikkel egyeztetett kidolgozása már ekkor 1941-től kezdődően elkezdődött. A békelőkészítő munkát Washingtonban, Londonban és Moszkvában egyaránt erre a célra létrehozott speciális bizottságok végezték, amelyek élén vezető külpolitikusok álltak. Amerikában Cardell Hull külügyminiszter, Angliában Arnold Toynbee, a Királyi Külügyi Társaság tudományos igazgatója, a Szovjet Bizottság élén pedig Maxim Litvinov, egykori külügyi népbiztos. Az amerikai elképzeléseknek három lényeges eleme volt. A térség államainak élet- és ellenállóképes szövetségekbe, föderáció vagy konfederáció tömörítése, a nemzeti-nemzetiségi ellentétek minimalizálása a nyelvi és politikai határok szinkronizálásával és más eszközökkel, például lakosságcserével, és végül demokratikus rezsimek hatalomra segítése a két világháború közötti diktatúrák vagy autoriter rendszerek helyett. Magyarország esetében ez utóbbi egy szociáldemokrata, kisgazda, liberális kormányzat támogatását jelentette volna a népi írók és a hozzájuk kötődő személyiségek bevonásával. A kormányzó Horthy Miklós vagy a hozzá hasonlóan konzervatív Bethlen István vezető szerepét nem tartották kívánatosnak. A nemzeti ellentétek minimalizálása érdekében az 1920-as trianoni békeszerződés előírásához képest az osztrák-magyar határ kivételével minden határszakaszon módosításokat javasoltak Magyarország előnyére, javára. Mivel nem az 1910-es magyar, hanem az utódállamok 1930 körüli statisztikai adataiból indultak ki, javaslataik egyetlen esetben sem érték el az 1938 és 41 közötti német és olasz támogatással realizált határváltozások mértékét. Úgy gondolták, hogy az etnikai elv becsületes alkalmazása az északi határon egyszer és mindenkorra véget fog vetni a szlovák-magyar ellenségeskedésnek, s ha a határmódosítást lakosságcserével kombinálják, akkor jugoszláv-magyar viszonylatban is kiegyensúlyozott helyzet teremthető. A határmódosítás és a lakosságcsere egyedül Erdély esetében tűnt elégtelennek. A parciumi sáv Magyarországhoz csatolása mellett a Székelyföld számára ezért széleskörű területi autonómiát javasoltak Románián belül, illetve alternatív megoldásként egész Erdély független állammá szervezését. A brit békelőkészítő bizottság, amelynek magyar szakértője a történész Carlyle McCartney volt, az amerikaihoz nagyon hasonló határjavaslatokat dolgozott ki. A szlovák-magyar határszakasz esetében még túl is ment az amerikai elképzeléseken, és előterjesztésük lényegében az 1938-as első bécsi döntés nyomvonalának felelt meg. Délen viszont bizonytalankodtak, s nem jelöltek ki pontos határvonalat. Erdély jövőjének valamennyire is megnyugtató rendezését, idézem, az egész térség messze menően legbonyolultabb problémájának tartották. A mérlegelt lehetőségek közül, ismét idézem, leginkább reményteljesnek számukra is azt tűnt, ha Erdély önálló politikai egységként ugyanannak a konfederációnak lenne a tagja, mint Románia vagy Magyarország, vagy esetleg teljesen független ütköző államként találná meg helyét a háború utáni új rendben. A föderatív elv érvényesítése ugyancsak integráns részét képezte a brit elképzeléseknek. A vezető brit politikusok közül ez különösen a háborús miniszterelnökhöz, Winston Churchillhez állt közel, aki lényegében az egész kontinens jövőjét egy több konfederációból álló Európai Egyesült Államok keretében képzelte el. Az emigráns politikusok tárgyalásainak eredményeként ennek a konfederációnak a körvonalai 1942-re egy lengyel-csehszlovák, illetve jugoszláv-görög együttműködés kereteiben lényegében ki is alakultak. 1943. májusában, amikor Washingtonba látogatott, Churchill ezt azzal egészítette ki, hogy a körvonalazódó északi és déli mellett szívesen látna a térségben egy, idézem, olyan Bécs központú Dunai Föderációt is, amely bizonyos mértékig kitölteni azt az űrt, amely az osztrák-magyar monarchia megszűnésével keletkezett. Idézet bezárva. Belpolitikai szempontból a britek ugyancsak támogatták az ország demokratizálását. A progresszív erők közül különösen a szociáldemokratákkal számoltak. Ugyanakkor, eltérően az amerikaiaktól, a konzervatív liberálisokat sem zárták ki az új politikai elitből. Egy csoport legkiemelkedőbb alakjának, Bethlen Istvánnak pedig, akit korábban egy emigráns magyar kormány élén is örömmel láttak volna, kifejezetten vezető szerepet szántak. Eltérően az amerikai és a brit elképzelésektől, amelyek távoli és közvetlenül érdektelen megfigyelők jóindulatú vízióiként foghatók föl, a szovjet álláspont a térséggel közvetlen érintkezésben álló nagyhatalom évszázadok óta expanzív stratégiai érdekeit tükrözte. Ezekből a stratégiai érdekekből következett, hogy a Szovjetunió minden nyugati határai mellett létrejövő életerős és esetleg angolszász befolyás alatt álló államszövetséget maga ellen irányulónak tekintett, és következetesen elvetett. 1943. június 7-én Vjacheslav Mihajlovics Molotov erről hivatalos jegyzékben is értesítette a Szovjetunió nyugati szövetségeseit. A szovjet külügyi népbiztos ebben leszögezte, hogy idézem, ami egy európai föderáció létrehozásának kérdését illeti Lengyelország, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Görögország, illetve Magyarország és Ausztria bevonásával, a szovjet kormány nem hajlandó elkötelezni magát egy ilyen föderáció létrehozására, és nem tartja megfelelőnek, hogy abban Magyarország és Ausztria is részt vegyen, idézet bezárva. És amikor 1943. októberi moszkvai külügyminiszter találkozón Anthony Eden mégis előterjesztette a brit föderációs elképzeléseket, a szovjet vezetők a leghatározottabban lesöpörték azokat a tárgyalóasztalról. A kelet-európai föderációs tervek, érvelt Molotov, a szovjet népet az első világháború utáni kordonszaniterre emlékeztetik, amely a Szovjetunió ellen irányult. Ugyanez ismétlődött meg 1943. december elején Teheránban, a három állam vezetőinek első közös találkozóján is, amikor maga Sztálin jelentette ki Churchillnek, hogy idézem, nem kívánja látni Ausztria és Magyarország egyesülését, és semmilyen más erőszakos egység kialakítását sem. Azzal, hogy Teheránban ismeretes módon nem a balkáni, hanem a normandiai és a dél-franciaországi partraszállás mellett döntöttek, ez a szövetségesek közötti vitakérdés lényegében eldőlt. A Kelet-Közép és Dél-Kelet-Európa Konfederáció kezdetben annyira pártolt terve, ezért 1944-re Washingtonban és Londonban is a szép és kívánatos, ám megvalósíthatatlan tervek süllyesztőjébe került. A területi kérdéseket illetően nyugaton Sztálin minimálisan a német támadás előtti, tehát nagyjából a régi, illetve az 1939-es Molotov-Ribbentrop paktumban is elismert orosz birodalmi határok elérésére törekedett. Ezt már 1941. decemberében szövetségesei tudomására hozta. A későbbiekben ez a sáv további területekkel, Kelet-Poroszország egy részével és az 1939 óta ismét Magyarországhoz tartozó Kárpátaljával, szovjet terminológia szerint Kárpáton túli Ukrajna, egészült ki. A magyar határnak ezen a szakaszán épp úgy, mint entől nyugatra vagy délre, a szovjet vezetés kezdettől a trianoni határok helyreállítását szorgalmazta. Amint maga Litvinov írta 1944. augusztus 31-i feljegyzésében, idézem, a terv nagyjából az, hogy Magyarország határai maradjanak abban az állapotban, ahogyan azokat a trianoni békeszerződés megállapította. A magyar-román határ megállapításakor abból indulunk ki, hogy Erdélyt teljes egészében Románia kapja meg, idézet bezárva. Rigorózus álláspontjukat a szovjet békeelőkészítők általában Magyarország háború szerepével, vagyis azzal indokolták, hogy 41. június 26-ától kezdődően magyar csapatok is harcoltak a keleti fronton. Nyilvánvaló azonban, hogy Erdély esetében emellett Románia kompenzálásának a szándéka is fontos szerepet játszott. Beszarábiát, amely a szovjet területi célok minimumához tartozott, s amelyet a 41-es szovjet visszavonulás után Románia ismét reintegrált, Sztálin feltétlenül vissza akarta kapni. A szovjet vezetés ezért úgy gondolta, hogy Beszarábia elvesztésért Romániát Erdéllyel vagy annak nagyobb részével kárpótolja. Észak-Erdély Romániához történő visszacsatolásának alternatívájaként mindazonáltal a szovjet békeelőkészítő bizottság szakértői is számoltak egy független erdélyi állam létrehozásának a lehetőségével. Cinikus módon azt feltételezték, hogy a független Erdély, idézem, a viszály gyökere maradna a két szomszéd, Magyarország és Románia között, és így nem maradhatna fent valamelyik szomszédja állandó pártfogása nélkül, és a jelen esetben ez csak a Szovjetunió lehetne. Idézet bezárva. A Szovjetunió azt szerette volna, ha Erdély kérdésében már a háború alatt döntés születik, és a 44. szeptember 12-én aláírt román fegyverszüneti egyezménybe bele is foglalják, hogy Beszarábia elvesztése fejében a háború után Románia visszakapja, idézem, Erdélyt vagy annak nagyobb részét. A brit és az amerikai ellenállás miatt ez azonban csak azzal a megszorítással került a megállapodásba, hogy, idézem, a békekonferencia döntésétől függően. A csehszlovák-magyar és jugoszláv-magyar határ kérdésében a brit és az amerikai kormány hasonló ellenállást a szovjetekkel szemben nem fejtett ki, hanem számot vetve a háború végére kialakult helyzettel, beleértve Magyarország 1944-es kitartását is a náci Németország mellett, szakértői korábbi javaslatai ellenére elfogadták a status quo ante bellum, vagyis a trianoni határok visszaállításának az álláspontjára helyezkedő szovjet megközelítést. Belpolitikai szempontból Sztálin a szovjet vörös hadsereg által ellenőrzött területek szovjetizálását tűzte ki célul. Ez a háború jegyezte föl a moszkvai emigráns Milovan Gyilas, Tito harcostársa, majd később ellenfele, nem olyan, mint a régiek, aki elfoglal egy területet, azt arra saját társadalmi rendszerét is rákényszeríti. Mindenki addig terjeszte ki a saját rendszerét, ameddig a hadserege eljut. Másként ez nem lehet, idézet bezárva. Ger Lundestad, neves hidegháború kutató, és nyomában mások szerint a szovjetizálás mértéke és üteme szempontjából a szovjet vezetés lényegében négy övezetre osztotta Európát. A 39-41-es határoktól keletre fekvő területekre, balti államok, Kelet-Lengyelország, Beszarábia, a birodalomba való azonnali és teljes betagozódás várt. Az ettől nyugatra fekvő övezetben, Lengyelország, Románia és Bulgária, minden vagy nagyon rövid átmenet után vazallus kommunista rezsimeket akart hatalomra segíteni. Még nyugatabbra, így Magyarországon is viszont több, egyes források szerint akár 10-15 éves átmenettel számolt. A tulajdonképpen Nyugat-Európában pedig elegendőnek tartotta volna a kommunista pártok befolyásának a biztosítását. Az 1944. október 15-i magyar átállási kísérletig Sztálin ezért az átmeneti időben, vagy annak elején még Horthy Miklós szerepvállalását is elképzelhetőnek tartotta. A kiugrás sikertelensége miatt ez ugyan október második felében lekerült a napirendről, de a fokozatos szovjetizálás programja megmaradt. Ezzel magyarázható, hogy a leendő miniszterelnöknek nem egy moszkvai magyar kommunistát, s nem is egy otthoni baloldali politikust kértek fel, hanem az első magyar hadsereg október 15-én átállt parancsnokát, a Horthyhoz hű Dálnoki Miklós Béla vezérezredest. Az 1944 őszére kialakult katonai helyzettel, vagyis a szovjet hadsereg Kárpát-medencei és kelet-lengyelországi sikereivel, valamint a szövetséges erők észak-olaszországi előnyomulásának lassúságával számot vetve, 1944. októberében Churchill Magyarországot és a földközi-tenger észak-keleti partvidékétől eltekintve tulajdonképpen egész kelet-közép és dél-kelet-európát szovjet érdekszférának ismert el. A híres százalékos megegyezésben, amely persze formális diplomáciai megállapodásnak nem tekinthető, pontosan ez tükröződött. Eszerint Nagy-Britannia számára Magyarországon és Bulgáriában 80%-os szovjet befolyás is elfogadható volt, sőt Romániában akár 90%-os is, míg Jugoszláviában legfeljebb 50%-os és Görögországban nem több, mint 10%-os. Az 1944 végén és 45 elején készült brit külügyi előterjesztések meg is magyarázták ezt az álláspontot. Sir Orme Sargent, a térségért felelős államtitkárhelyettes 1945. március 13-án például ama javaslatát, hogy Nagy-Britannia törődjön bele abba, hogy Románia, Bulgária és talán Magyarország és Jugoszlávia is totalitáriaus kormányzatot épít ki, azzal indokolta, hogy nem lenne helyes veszélyeztetni, idézem, alapvető együttműködési politikánkat a Szovjetunióval egy olyan kérdés miatt, amely semmiképp sem létfontosságú az európai brit érdekek szempontjából. Idézet bezárva. Roosevelt és az amerikai vezetés viszont legalábbis szavakban ragaszkodott a szabad választásokhoz és a választások eredményétől függő az adott ország lakosságának akaratát kifejező politikai rendszerek létesítéséhez. Ezt tükrözte a britek és a szovjetek által is elfogadott 1945. február 11-i híres neves jaltai nyilatkozat. A közhiedelemmel ellentétben ez nem azt tartalmazta, hogy a Szovjetuniónak szabad keze van Kelet-Közép és Dél-Kelet-Európában, hanem a népek jogát erősítette meg arra, hogy szabad és demokratikus választások keretében maguk dönthessenek állam és kormányformájukról, illetve országuk politikájáról. Más kérdés persze, hogy a szép elv szankcionálása hiányzott az egyezményből, és ez perspektívikusan nem a demokratikus nyugati, hanem a diktatórikus szovjet elképzelések malmára hajtotta a vizet. A német kapitulációt követő, 1945. július 17 és augusztus 2 közötti Potsdami konferencián Magyarország két szempontból került terítékre. Ez a két ügy a csehszlovákiai magyarok és a magyarországi németek kitelepítése volt. Előbbit, azaz a teljes német lakosság mellett körülbelül 400 ezer magyar kitelepítését a csehszlovák kormány kérte július 3-i jegyzékében. Utóbbit, azaz a magyarországi németség 200-250 ezer főben meghatározott, ismét idézőjel, fasiszta részének a kitelepítését a magyar kormány javasolta a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz eljuttatott május 26-ai jegyzékében. Bár a szovjet vezetők teljes mértékben támogatták a csehszlovákok magyar kitelepítési tervét, az angol száz hatalmak, elsősorban az Egyesült Államok elleneszegültek. Pontosabban a 3 milliós németség kitelepítését elfogadták, a 500 000 magyarságét viszont nem. A magyarok egyoldalú kitelepítésének tervéről Benes és környezete így kénytelen volt lemondani. Ezután került előtérbe a lakosságcsere, addig kevésbé hangoztatott gondolata, amelyet az 1946. február 27-én aláírt magyar-csehszlovák lakosságcsere egyezményben konkretizáltak. A németek egy részének kitelepítésre vonatkozó magyar kérést viszont nem csak elfogadta a három nagyhatalom, hanem a németországi munkaerő hiányra való tekintettel még fel is emelték a kvótát. A konferencia döntése alapján a SZEB 1945. augusztus 9-én ugyanis arra szólította fel a magyar kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn belül készítsék elő 450 ezer német kitelepítését. Az ősz folyamán a nagyhatalmak képviselői megerősítették, hogy a lehető legtöbb német kitelepítését várják el. Egy november 20-i állásfoglalás szerint már 500 000-ról beszéltek, amennyi német Magyarországon egyszerűen nem volt. Úgyhogy a kérés teljesítetetlen volt. Minden esetre ez képezte alapját az 1945. december 29-én kibocsátott magyar miniszterelnöki rendeletnek, amely azoknak a németeknek a kitelepítését írta elő, idézem, akik a legutolsó népszámlálási összeírás alkalmával német nemzetiségűnek vagy anyanyelvűnek vallották magukat, vagy aki magyarosított nevét német hangzásúra váltotta vissza, továbbá azokat, akik a Volksbundnak vagy valamely fegyveres alakulatnak, például az SS-nek tagjai voltak. A határokról, a magyar határokról 1945. szeptember 20-án tárgyaltak először a szövetséges hatalmak képviselői. A békeelőkészítés legfontosabb közös szervének számító külügyminiszterek tanácsának londoni értekezletén az amerikai, brit, szovjet és francia külügyminiszter minden vita nélkül elfogadta, hogy osztrák-magyar, jugoszláv-magyar és csehszlovák-magyar viszonylatban az 1938 előtti határok állnak helyre. Ernest Bevin brit és James Burns amerikai külügyminiszter ugyanakkor azt javasolták, hogy a román-magyar határ ügyét, vagyis azt, hogy Erdély egésze vagy nagyobbik fele kerüljön el Romániához, a két állam követeléseinek elemzése után döntsék csak el. Az amerikai brit javaslat, amelyet ezúttal a francia külügyminiszter Georges Bidault is támogatott, helyeselt egy partiumi határsáv átadásában gondolkodott. Molotov viszont, a Szovjetunió képviselője, minden elképzelhető érvet előhozva makacsul a Trianonban megállapított román-magyar határ jelképes módosításának is ellenállt és ellenezte. A vita befejező szakaszában a francia külügyminiszter megváltoztatta véleményét, és Molotov érvelését elfogadva a továbbiakban maga is a trianoni román-magyar határ helyreállítását támogatta. A brit külügyminiszter jellemző módon hallgatott, és az ülés végén már csak egyedül Burns amerikai külügyminiszter ragaszkodott egy körülbelül 3000 négyzetmérföldnyi, azaz valamivel több mint 7000 négyzetmérföldnyi kilométernyi olyan határmenti sáv visszaadásához, mert Szatmárnémeti és Nagyvárad is benne lett volna. Ezen a területen mintegy 500 000 magyar élt. Döntés Londonban nem született, a kérdést a külügyminiszter helyettesek elé utalták, akik 46 áprilisában gyűltek össze ugyancsak Londonban. Ezt megelőzően 1946. februárjában a brit külügyminisztérium úgy döntött, hogy a továbbiakban román-magyar viszonylatban is a trianoni határok helyreállítását, tehát nem az amerikai, hanem a szovjet javaslatot támogatják. Ezt részben azzal indokolták, hogy idézem, a magyarok, a románok és az oroszok körében olyan megoldás kezd kirajzolódni, amely Erdély kérdésének megoldását inkább az autonómiában, semmint a határkiigazításban látják. A franciák és az angolok támogatását elveszítve, és ugyanakkor a szovjetekkel való felesleges konfrontációt is kerülni akarván, 1946 tavaszán az amerikai eltökéltsége is mérséklődött. Annyit azonban még mindig szerettek volna elérni, hogy a román és magyar kormány, idézem, közvetlenül tárgyaljanak egymással a határ olyan kiigazításáról, amely lényegesen csökkentené az idegen uralom alatt élők számát. A szovjet delegátus azonban ezt sem fogadta el. A végső döntés a külügyminiszterek tanácsának 1946. május 7-i ülésén az lett, hogy nem csak délen, nyugaton és északon, hanem keleten, Románia és Magyarország között is a trianoni határvonalat kell helyreállítani. Ehhez a döntésükhöz a magyar kormány minden erőfeszítése és diplomácia akciója ellenére ragaszkodtak, és az 1946. július 29-én kezdődő békekonferencián is ezt a közös álláspontjukat képviselték. A trianoni határok helyreállítását végül a Román Területi és Politikai Bizottság szeptember 5-i ülésén véglegesítették. Egyetlen kis változás Pozsonnyal szemben történt, de ismeretes módon ez is Magyarország rovására. A békeszerződés 1947. február 10-i aláírásával, majd 1947. július 16-i nemzetgyűlési elfogadásával és a kölcsönös ratifikálásokkal Magyarország nemzetközi jogi szempontból visszanyerte szuverenitását és elvileg a független államok sorába lépett. A valóságban azonban ennek éppen az ellenkezője történt. Az Ausztriával való összeköttetés biztosítására hivatkozva nem csak jelentős szovjet csapatkontingensek maradtak Magyarországon, hanem a belső szovjetizálás folyamata is felgyorsult. A demokratikus pártokat a Vörös Hadseregre támaszkodó kommunisták 1947-48-ban felmorzsolták, majd 1949-ben megrendezték az első egypárti választásokat. Fontos külpolitikai döntéseket a továbbiakban Budapesten nem hoztak, vagy amennyiben mégis, akkor azok minden szempontból a Moszkvában meghatározott irányvonalat fejezték ki. Magyarország 40 évre a Szovjetunió informális birodalmának részévé vált. Köszönöm a figyelmüket!